Barabás László népszokás kutatóval beszélgetek. Tudom, hogy a farsang időszakban vagyunk, de menjünk egy kicsit vissza az év elejére, és kezdjük azzal, hogy hogyan éltették a romák, a magyar ajkú cigányok Közép-Erdélyben a kalendáriumi népszokásokat, tehát karácsonyi kántálás, betlehemezés, új évköszöntés, húsvéti fenyőágazás, tehát van itt egy csomó népszokás, tehát ha kezdjük az év elejétől, vagy az év végétől tulajdonképpen, éppen karácsonykor, akkor fűzzük fel ezeket a népszokásokat.
Köszönöm, hogy felsorolt a karácsonyi, újévi és húsvéti népszokásokból is elég sokat, és valóban a közép-erdélyi magyar ajkú cigányok, romák mindezekben a szokásokban részt vettek. Én egy néhány jellegzetes példával szeretném ezt mindezt illusztrálni, azzal a megjegyzéssel is, hogy a romák által énekelt kántáló énekek például az egyik legrégiesebb műfajt képviselik, tehát bizonyos régies hagyományt őriztek meg, és ezt egy nagyon szép példákkal lehetne illusztrálni, sajnos az éneket nem tudom most bemutatni, de mindenképpen Szabédról és Mezősámsonról lehetne idézni azokat a kántáló énekeket, hogy elindult Mária ugye szállást keresni, aztán a Szent Józsefről, meg a pásztorokról énekeltek, és szívesen emlékszem a Vinci családra, akik házról házra jártak Szabédon, és énekelték ezeket az énekeket. És az a különbség egy kicsit a magyarok által énekelt énekek és a magyar ajkú romák cigányok által énekelt énekek között, hogy nem hiányzik a szerencse kívánás ezekből az énekekből, tehát szerencsés órát, szerencsét, percet, boldog ünnepet kívánnak. Vagy idézhetném Mezőbándról Szán Jóska bácsit, aki magyar és román nyelvű betlehemes játékkal járta a vidéket, illetve ezeket tanította be, és környékbeli falvakban jártak, és hát idős korában beszélgettem el vele, és hát színész módjára adta elő, hogy hogyan tanította be a pásztorokat, hogyan tanította be, hogy hogyan adják elő ezt a történetet. Vagy szintén Székelytompában a Nyárád mentén is jártak betlehemes játékokkal szintén magyar ajkú cigányok. Az új évköszöntésre rátérve Sóvidékről lehetne idézni szép új évköszöntő énekeket, hogy ma van új év napja, fénylik mind az arany, aki ezt megérte, méltó megtisztelje. Ezt az éneket, illetve verset Felsősófalván is és Korondon is mind a magyarok, mind a magyar ajkú cigányok énekelték, illetve mondták, ezzel jártak új évet köszönteni. Egy olyan kántálási szokásra szeretném befejezni, amit Nyárád Karácsonyfalván meséltek el nekem, hogy a presbiterek jártak köszönteni, ugye az egyházi kántálásnál a falu külső részén élő Gábor romáknál, Gábor cigányoknál is, és a háziaknak felkeresték természetesen őket is, mindenkit, és az volt a gondjuk, hogy hogyan fogják elfogadni a presbiterek, az egyházi kántállók, az ők poharukból az italt, az ők tányérükból a tésztát, és nagy örömükre és meglepetésükre természetes módon történt mindez, őket is felköszöntötték ugyanúgy, mint a falunak a többi lakóját. Ugyanezt tudnám, hogy mondjam, elmondani a továbbiakban a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatban is, mert Marosvásárhely környéken, illetve hát Maros-Széken, Maros megyében, Marosvásárhelyt központnak tekintve is egy hatósugárat leírva a környékén, húsvétkor van a zöldágazás, fenyőágazásnak a szokása. Más vidékeken ez a május fa, de itt húsvét ünnepkör, a feltámadás ünnepe magához vonzott a tavaszi zöldágazásnak a szokását, és ebben akár a Maros mentét nézzük, akár a Nyárád mentét nézzük, akár a Kisküllő mentét nézzük, a magyar ajkoromák, a magyar ajkó cigányok is annak a közösségnek a szokását, hogy úgy mondjam, tartják be, vagy járnak vele, vagy élnek vele, ahogy a közösségnek a többi tagja, bizonyos különbségekkel azért. Maros mentén például ezt bokrétázásnak, vagy ahogyan ott nevezik, bakrétázásnak mondják mezőségiesen, itt a leggazdagabb ennek a rendje Gernyeszegen, és a falunak azon a részén, ahol többségében romák laknak, egy kicsit más ezeknek a bokrétáknak a díszítettsége, az elhelyezése a kapukon, függőlegesebb emeleteket, hogy így mondjam, emeletes díszítést készítenek ebből, és láttuk azt, hogy valamilyen sajátosságot, valamilyen identitást szeretnének megfogalmazni. Ugyanakkor azt figyeltem meg, hogy Bacskamadarason a zöld ágazás és a fenyő ágazásnak a szokásrendje nem különbözik a Gábor cigányoknál, ugyanaz, mint a magyaroknál, sőt, a gyerekek egymás között, tehát arról van szó, hogy így a fiúgyerekek teszik a zöldágat a leány gyermekeknek, hogy ez a cigány és a magyarok között kölcsönösen előfordul, és nagyon örülnek a romák is, hogy a magyar gyerekek is tesznek zöldágat nekik, illetve fordítva is. Bordosan is megfigyelhető, Erdőszentgyörgyön például nem fenyőágat tesznek, hanem fagyöngyöt tesznek húsvétkora roma kislányoknak, Karácsony falván is. Régebb nem nagyon tettek egymásnak, hogy így mondjam, zöldágat a magyar és a roma gyerekek, mostanában pedig egyre inkább oldódott el, és egymásnak is tesznek. Van egy érdekes különbség Felső-Nyárád mentén, ugye a Felső-Nyárád mentének a lakosságának a többsége az római katolikus felekezetű, és ott már a májusfa szokásos, viszont az ott élő romák, cigányok, akik egy közösségben élnek köszönyesen, illetve remeten eléggé zárt a közösségben, ők húsvétkor tesznek. Tehát valamiképpen az identitásukat azzal is kifejezik, hogy ők, hogy mondjam, azokhoz a közösségekhez ragaszkodnak, amelyek azokhoz is, amelyek húsvétkor tesznek zöldágat. Tovább megemlék, van egy másik olyan szokás is, főleg a Nyárád mentén, amelyben nagyon gazdagon részt vesznek a romák, a cigányok is, illetve az illető közösség felkeres, tehát a csoportos öntözésről van szó, tehát amelyben a középső Nyárád mentén bizonyos helyeken csak a legények vesznek részt, bejárják énekszóval, köszöntővel a falu teljes lakosságát, például Szentháromságon, vagy legények és felnőttek is együtt vesznek részt ebben a csoportos öntözésben, például Nyáradgárfalván, és végigjárják a teljes falu, tehát minden házat, tehát magyarok itt, hogyha román család él, azokat is, és a romákat is, mindeniket, és van egy sajátos szerepkör is ebben a szokásrendszerben, és pedig az, hogy ezeket az öntöző meneteket ezekben a falvakban egy kardos, fehér ruhás, maszkos halak kíséri. Ez a egyik faluban a kókósnak nevezik, másik faluban kardosnak, a harmadikban hamubucskásnak. Ez egy ilyen játékos figura, ő vezeti a menetet, az is szimbolikus értelme, az nagyon messzire vezetne. Ezt az alakot általában roma férfiak jelenítik meg, és ennek a roma férfinak a családja is megy az öntözőkkel, és akkor őket is adományokkal tisztelik meg a falunak a lakosai. Összefoglalva, tehát azt mondhatnám, hogy igenis mindenik ünnepünkön, illetve a nagy egyház ünnepünkön, a népszokásokban részt vettek, részt vesznek a romák is a sajátos identitásuknak megfelelően.
Igen, itt említette, hogy az új év köszöntéskor mindig szerencsét kívánnak, és akkor eszembe jutott, hogy úgy is köszöntik egymást, hogy bachtáló, tehát hogy szerencsét kívánnak egymásnak, amikor találkoznak is. Nem azért van benne az újévi köszöntésben is ez? valószínű.
Ez egy sajátosság, mindenképpen egy sajátosság, hogy ez nagyon fontos a szerencsekívánás. A szerencsekívánás az nagyon fontos az újévi, meg a karácsonyi szokásokban is.
És akkor a szerencsekerék is ott van, tehát az a kerék is a zászlón, nem a szerencsét szimbolizálja talán?
Azt is, és az előrehaladást is, a mozgást is mindenképpen összefüggésben van ezzel, feltétlenül.
Most, hogy a kedves hallgatók nehogy azt higgyék, hogy el vagyunk tévedve, és azt hiszük, hogy még új évben vagyunk, vagy már húsvétban vagyunk. Most itt sorba vettük a népszokásokat, és ezt lebontva a roma nemzetiségűekre. Most akkor a farsangban viszont benne vagyunk, tehát akkor a farsangról beszélhetünk, hiszen január 6-án vízkeresztkor kezdődik a farsang, úgy tudom, és február 17-ig tart, hogyha jól értesültem én.
Igen, jócskán benne vagyunk a farsangban, a farsangnak a közepén vagyunk, a végefele tartunk, és általában a hagyományi kultúrákban ez egy 6 hétig tartó ünnepi időszak volt, amelynek nincsen különösebb egyházi jellege, hanem világi jellege van, és a szokások nagyon régi időkre mennek vissza, és nagyon gazdag a maszkos alakoskodás, mert ez a közép-erdélyi vidékeinken, néprajzi vidékeinken a maszkos alakoskodásnak, a játékoknak ez volt a fő időszaka. Itt két vonatkozásáról szeretnék a farsangi, tehát a dramatikus farsangi játékoknak a két rétegéről szeretnék néhány szót eltenni. Olyan értelemben, hogy ezeknek a farsangi maszkos játékoknak egyik fő előadási színhelye a fonó volt nagyon sokáig. Persze a fonók jó része már megszűnt, de mindenképpen nem csak a fonókban, hanem más társas összejöveteleken is, és házról-házra váróló kis színjátékszerű szokások is éltek ezekben a falvakban. És az európai folklórban általában megjelenik a cigánynak az alakja, mint érdekes, szimpatikus figura, akit meg lehet jeleníteni. Mondom, ez nem csak a magyar kultúrára jellemző, hanem egy európai folklór jelenség, de nagyon gazdag rendje, rendszere volt Közép-Erdélyben is, hogy így mondjam, ezeknek a játékoknak. Mit jelenítettek meg? Tehát amit a fonóbeli asszonyok, vagy saját maguk, vagy a család tagjai, a többi tagja, vagy a férjeik mentek el fonóról fonóra, és adtak elő bizonyos olyan játékokat, amelyekben megjelennek a romák, megjelennek a cigányok. És milyen jeleneteket adtak elő? Különben mesterséget utánzó jeleneteket adtak elő. Hát milyen, úgy gondolták, hogy a mellettük élő romáknak a különböző mesterségeit jelenítek. Ilyen volt az edényfoldozás, akkor a zenész cigányoknak a megjelenítése, a cigánytáncnak a megjelenítése, és lehetne sorolni például azt, hogy hogyan jelenítették meg ezt a mezőfelében, a mezőségi falvakban, aztán a marosmenti falvakban például Péter Lakán ilyen cigány susztert és segédjét jelenítették meg, vagy a kéregetést, vagy a jóslást, a kártyavetést. Ez egy, nyilván egy kicsit külsőleges szempontok alapján, vagy az utánzás segítségével próbálták őket megjeleníteni. Nagyon sok ilyen spontán jelenet volt, kevés a szöveges játék, de szép példának hozhatnám fel a magyarói asszonyoknak, tehát a felső marosmenti magyarói asszonyoknak a játékát, illetve hát szinte egy kis operát, vagy egy kis operettet mutattak be többször, amikor sikerült velük találkoznom. Zenészeknek öltöztek, árusoknak öltöztek, sokat énekeltek, táncoltak, egy egész nóta este tartoztak, és látszott, hogy nagyon szeretik, nagyon szimpatizálják mindazokat az alakokat, akiket megjelenítettek, vagy folytathatnám tovább a Nyárád mentén, a Nyárád Szent Háromságon is az edényfoldozás. Persze volt egy kis humoros, sztereotikus vonatkozása is ezeknek a játékoknak az edényfoldozással kapcsolatban, hiszen a mester mindenféle lyukat bedugott, amikor végezte az edényfoldozó munkáját, a szövegekben megjelenik ez, aztán folytathatnám Gyulakutával is, ahol szintén edényjavító cigányokat jelenítenek meg. Összefoglalva tehát, vannak olyan humoros, jókedvű játékok, amelyben megjelennek kicsit külsőlegesen ábrázolva a romák, és ezek lehettek ijesztően felöltözöttek is, de ezek nagyon érdekes folyamatot vehettem észre, hogy ezek fokozatosan elhalványultak, és mára a szép megjelenítésük lett általánossá, vagyis szép ruhába, szép színes ruhába öltöznek, sőt, akik szeretnék megjeleníteni őket, akkor a faluban élő romáktól elkérik a legszebb ruhájukat, és azzal mentek el, vagy mennek el házról házra, vagy a társas összejövetelen a szép táncot mutatják be, tehát egy ilyen, hogy így mondjam, egy ilyen felemelkedési folyamat, vagy megbecsülési folyamat játszódott le ezekben a játékokban.
Tehát akkor az ijesztő jelleg elveszett, mert azt hiszem, hogy a farsang valahogy erről szólt a régen, hogy elűzni a telet, nem?
Tehát itt, amiről eddig beszéltünk, az a játékosságnak, tehát a fonókban az a játékosságnak és a szabadságnak a pillanatai voltak, amikor a 6 hét alatt az emberek nemzetiségre való függetlenül felszabadulhattak a bizonyos társadalmi kontrollok alól, tehát túlszabályozás alól, és szabadságban, hogy mondjam, úgy mondták, hogy ez a nap a miénk, mondták az asszonyok, itt mi is mulathatunk, tehát sokféle szabályt, hogy így mondjam, amelyeket pillanatnyilag levetkezhettek, és ez nagyon, hogy így mondjam, a roma közösség számára is nagyon jó leső volt, és az ők identitásukhoz nagyon is hozzátartozott. Másrészt pedig ezek a szabályok aztán visszajöttek. Na most már az, ami a szerkesztő asszony beszélt, hogy a télnek az előzése, meg a minden rossznak a levetkezése, az a farsang vége fele következik, és erről is szót ejthetünk.
Igen, kérem szépen.
Jó van szó, hogy a farsang végén az erdély magyar népszokásokban, illetve a kultúrában, de úgy általában az európai népeknek a kultúrájában is két motívum domborodik ki. Egyrészt, hogy farsangon tartották a legtöbb lakodalmat, tehát a újpárok egybekelésének az ideje volt, a természet felébredésével, a természetnek az új életre kelésével párhuzamosan, tehát mágikus kapcsolatot éreztek az új párok létrejötte, a házasság, az élet folytonosságának a biztosítása és a természet újjászületése között. Tehát a farsangi szokásokban is megjelenik, hogy lakodalmat jelenítenek meg egyrészt, másrészt pedig, hogy hát mindazt, ami eddig rossz volt, mindazt, ami tél volt, mindazt, ami hideg volt, mindazt, ami az embernek külső fizikailag és lelkileg is nyomasztotta, azt el kell tüntetni, el kell temetni, meg kell szüntetni, és az a farsang temetésnek a szokás, és a gonoszokat el kell űzni, hogy egy jobb időszak következzen lelki és gazdasági értelemben is az életünkben. Lehetne tovább menni a farsangi szokásoknak a mérétegébe. És hogyan jelenik meg mindez Közép-Erdélyben? Úgy, hogy farsang végén egyrészt szimbolikus lakodalmakat tartottak, és ez a jellegzetessége a mezőségé meg a gyárádment. És ahogy megyünk a székelységbe, ott inkább a farsang temetése kerül előtérbe. És egy olyan farsangvégi szokást szeretném most egy kicsit, hogy mondjam, elmesélni, vagy elmondani, hogy aminek az a neve, hogy fehér farsang, ez Mezősámsondon van, vagy itt gyakorolják, és azért hoztam ezt példának, mert Mezősámsondon magyar, roma és román, vagy román, roma és magyar közösség él, és a farsang ideje, az ugye, ha azt mondtam, hogy egy ilyen szimbolikus lakodalommal fejezik be, igen, de itt Mezősámsondon, mivel 3 közösség élte, háromszor ismételték meg a fehér farsangot, vagyis három bált tartottak a farsangon, és a fehér farsangi játékot is háromszor adták elő, vagy ahogyan nevezték, a romát cigányfarsangnak nevezték, és a románok pedig nuntának, nuntáfrumaszának nevezték. Boldi Mihály cigánybeszélgető társammal néztük ezt át, hogy a romák hogyan tartották ezt meg. Felöltöznek a fiatalok, tehát a házasság előtti fiatalok, leányok, legények, leányok, szerepekre van szépen ez beosztva. Van egy vezetőjük, amelyet násznagynak, bojtárnak neveznek, aztán van benne mennyasszony, van benne vőlegény, vannak vőfélyek és vendégséges párok is, és tehát egy szimbolikus lakodalommal énekelve bejárják a falu házait, családjait. Több órán át tart ez, besorakoznak, körbe táncolnak, köszönnek, nyilván csipkeállarcuk van, aztán a kis táncuk után felhajtják a csipkeállarcot, bemutatkoznak, újból körbe táncolnak, adományokat adnak a háziak, és ezzel meg is hívják őket a farsangi bálra. Persze szépen nincs terünk arra emlék, hogy hogyan vannak felöltözve. Van, aki betyárszerűen van felöltözve, van, akik harisnyában, székely ruhában voltak felöltözve a romák közül is. Tehát azt akarom elmondani, hogy a farsang idején, az egyik hétvégén a románok tartották meg a farsangvégi szokásukat, és következett a bál. A másik hétvégén a magyarok, a harmadik hétvégén a romák, a cigányok, a magyar ajkú cigányok. És persze az volt mindig a gond, hogy kik fogadják ezeket. És az az érdekes, hogy elég sokat beszélgettem erről velük, hogy igen, mind a három közösségnek a tagjait mindenki fogadja, vagy legtöbb család fogadja. Persze aggodalom is volt, hogy vajon minket fogadnak-e, most nem sorolom fel, hogy melyik. Igen, mindenki fogadta mindenik csoportot, és utána következik a bál. Volt alkalmam többször részt venni ezen a bálon, a váljukon, és megfigyelhető volt, hogy hogyan alakulnak három közösségnek, milyen térszerkezete van a bálon, és hogyan. Akkor, amikor például a magyaroknak a bálja következik, akkor a zenekar előtt mindenki táncolt, hogy így mindenki az a közösségnek a térfele volt. Aztán a jobb oldalán a teremnek inkább a román ajkúak táncoltak. A bal oldalán inkább a romák foglaltak helyet, és a középső részén pedig a magyarok. A románoknak a bálján ez fordítva volt. Cigányok bálján mindenki, hogy mondjam, ez a hagyományos rend már nem érvényesült annyira. Mindenképpen ezzel csak azt akartam elmondani, igenis, azokban a közösségekben, ahol mind a három etnikum élt és kultúrája volt, szépen egymással, közösen, békében jól meg tudtak élni, és a táncaikat is tudták táncolni, az énekeiket is. Például, hogyha a magyaroknak is a bálj volt, akkor a román nótákat is és cigány nótákat is húztak a zenészek, meg volt beszélve velük. Azt viszont úgy láttam, illetve úgy értesültem, hogy az utóbbi években a romák sajnos nem szervezik meg ezt a farsangi bájukat, bár nem tudom pontosan, hogy így van-e. Mindenképpen azt láttam viszont, hogy a magyaroknak a fehér farsangi csoportjában roma fiatalok is voltak, részt vettek, dokumentumok, fényképek alapján láttam, és ennek örülök, hogy tulajdonképpen ők is, hogy mondjam, egyenlő félként részt vehetnek a szokásoknak a gyakorlásában. Ha farsang vége fele vagyunk, és zenészekről is beszéltünk, akkor egy olyan sóvidéki farsangvégi szokást szeretnék megemlíteni, amelyben hát fontos szerepe volt a hangszereknek, ugye, és a zenélnek, mert cigányzenészek játszottak végig a farsangon, a bálokat, a különböző mulatságokat ők zenélték végig, de most Sagyónkedden, illetve a Hamvadó szerdán, hát nem csak a farsangot kellett eltemetni, hanem el kellett temetni a hangszereket is, hogy így mondjam, és ez volt a bőgő temetés, vagyis a nagy bőgőt, mint zeneszerszámot, hogy így mondjam, feltették egy szekérre, korondon vagyunk, és a parajdi zenészek zenélték végig a farsangot korondon, és a nagy bőgőt feltették egy szekérre, mint hogyha egy halott lett volna, és tesz a humoros temetésről van szó, tréfás temetésről van szó, és azt végighordozták a falun, és az asszonyok, a feleségek síratták, persze nagy vidámság, tréfa közepette történt ennek a hangszernek az eltemetése. Ezt azért mondom, mert más vidékeken nem a romák jártak ezzel a bőgővel, a bőgőtemetése, például Gyergyóban, hanem a magyar közösségnek a tagjai. Tehát egy olyan érdekes és jellegzetes farsangvégi szokás, amely bizonyos vidékeken a romák gyakoroltak, a cigányok gyakoroltak.
A beszélgetésünk végén még csak annyit kérdeznék meg, hogy élnek-e még a szokások? Mondta ön, hogy Mezősámsondon sajnos már a roma közösség nem tartja meg a külön az ő külön farsangját, meg a farsangi bálját se szervezi meg. Valahol még élnek-e a szokások, vagy van önnek arról tudomása, hogy több helyen esetleg már kivesztek, vagy hogyan értesült ön?
Ez az általános tendencia, hogy ezek a hagyományos szokások lassan feledésbe merülnek, viszont az iskolai karneválokban is megjelennek ezek a, tehát egyrészt az iskolák is szorgalmazzák, hogy a hagyományok megmaradjanak, másrészt pedig spontán módon egy-egy közösségnek a tagja, tehát ahol van egy kis közösség, ahol alakul egy kis közösség, az előveszi, újra tanulja, újra tanulhatja, vagy hallomásból újra tanulhatja ezeket, illetve valamilyen új ötlettel járul hozzá. Tehát azt tudnám mondani, hogy elhalványulóban vannak, de nem szűntek meg teljesen. Hát például az alsósófalvi farsang temetési játékban megjelennek a roma alakok. És ez új, mert régebb nem volt benne, tehát most megjelennek a roma alakok. Vagy Beresztelkén ott ilyen mozgó utcaszínház van, tehát hogyha bizonyos alakokról beszéltünk, akik a fonókban jelentek meg, ott az kevésbé jellemző már, de az utcaszínházi jelenetekben, például Beresztelkén, ahol Sagyónkedden felvonulnak szekerekkel, különböző mozgó jelenetek vannak ezeken a mozgó színpadokon, hogy így mondjam, és bejárják a teljes falut, és bizonyos helyeken megállnak. Most már többször volt alkalmam megfigyelni, hogy legtöbbet ezeket a mozgó színpadi jeleneteket, vagy az utcai menetet hol állítják meg? A Cigány utcában, az a neve, úgy tudom annak az utcának, és az ott lakók szóba elegyeznek, tehát akcióba kerülnek, interakcióba, hogy így mondjam, a jelenetek előadóival, és ebből egy nagyon érdekes párbeszéd derül ki. Mindenképpen úgy vettem észre, hogy ennek az utcának a népe, vagy a falunak ennek a részének a népe nagyon szereti ezeket a játékokat. Tehát erre szeretném ösztönözni akkor ebből a szempontból mindazokat, akik úgy gondolják, hogy igenis a farsang időszaka olyan, amikor a játékosságnak, amikor a szabadságvágynak, az éneknek és a táncnak a megnyilvánulási alkalma van, akkor ezt használják ki, és lehetőleg olyan játékokkal éljenek, amelyek az ők vidékükre volt jellemző, hiszen ez valamiképpen az illető közösség identitásához, kultúrájához is jobban hozzátartozik.
Köszönöm szépen Barabás László népszokás kutatónak, remélem, hogy célba talál az üzenet és a tanács, úgyhogy akkor maradjunk annyiban, hogy majd legközelebb még beszélgetünk népszokásokról, amelyek mondjuk más időszakra vonatkozhatnak, de most nagyon szépen összefoglalta nekünk az egész évet.
Köszönöm szépen, én is. Isten áldja önöket.
Köszönjük önt is, viszont hallásra.